Az elhangzott ének Jézus Krisztusról szólt. Azt hiszem senkiben nem volt kétség afelől, jól lehet az énekes egyszer sem említette nevét. Vallomásában az énekíró az én uramnak nevezi őt, ami nyilvánvalóvá teszi, hogy személyes kapcsolatban áll Jézus Krisztussal. Az én uram több, mint az én elérhetetlen emberideálom, több, mint egy nagyszerű, követésre mindenképpen méltó ember. Sőt, itt még valami annál is többről van szó, amit a katekizmusból meg lehet tanulni. Az énekírónak, és nekem is, kereszténységünk nem egy vallás-filozófiai rendszerhez való tartozást jelent. Még csak nem is kultúrtörténelmi alapokon álló erkölcsi magatartásformát jelöl, hanem arról beszél, hogy mi Krisztus követői vagyunk. Azért vagyunk keresztjének, mert leválaszthatatlanul Krisztushoz kötődünk. Ő a mi urunk. Ő lett számunkra Istenhez vezető úttá, életté, mindenné. Valljuk, hogy nála nélkül semmire nem jutunk. Nélküle céltalan lenne életünk. Mihez kereszténységünk tantételekben való hitté válna, ugyanarra a sorsra jutnánk, mint Isten választott népe a zsidó nép, akiket saját vallásosságuk annyira megvakított, hogy a közéjük jött Isten fiával nem tudtak mit kezdeni. Élettelenné vált vallási rendszerükbe nem passzolt bele az élő Jézus Krisztus, kivetették maguk közül, keresztre feszítették. Tanulnunk kellene ebből, mert fönnáll a veszélye annak, hogy mi keresztjének is valamihez és nem valakihez kötjük hitünket, s vallásosságunk csupán egyházi dogmák, tantételek elfogadását jelenti, s Isten fiával, az élő Jézus Krisztussal nem tudunk mit tenni. Csak a haszna vehetetlen vallásos mítoszok világába soroljuk. Akinek még csak a történeti Jézussal volt dolga, de nem találkozott az élő megváltóval, nem lépett személyesen is kapcsolatba vele, annak hamis képe van a kereszténységről. El tudom képzelni, hogy a kereszténység ilyen módon való beállítása egyeseknek talán újszerű. Hadd mondjak el egy történetet, amely talán jobban megvilágítja az imént elmondottakat. Mi a különbség a vallásosság és az igazi kereszténység között? Egyszer egy gazdag fiatalember kereste fel Jézust, és megkérdezte. Jó mester, mit kell tennem, hogy elnyerjem az örök életet? Miért mondasz engem jónak, mondotta Jézus. Senki sem jó, csak egyedül Isten. Ismered a parancsolatokat? Ne paráználkodjál, ne ölj, ne lopj, hamisan ne tanúskodjál, atyádat és anyádat tiszteld. Mire a fiatalember kijelentette. Ezt mind megtartottam gyermekkoromtól fogva. Ennek hallattára Jézus így felelt. Valami még hiányzik neked. Add el, amit csak van. Árát oszd ki a szegényeknek, s így kincsed lesz a mennyben. Aztán jöjj és kövess engem. E szavakra a fiatalember igen elszomorodott, mert nagyon gazdag volt. Mikor Jézus látta, hogy elszomorodott, így folytatta. Milyen nehezen jut be a gazdag Isten országába. Könnyebb a tevének átmenni a tűfokán, mint a gazdagnak bejutni Isten országába. Hallgatói erre megkérdezték. Akkor hát kicsoda üdvözülhet? Ő így felelt. Ami embernél lehetetlen, Istennél lehetséges. Ha az utolsó mondatot elhagynánk a felolvasottakból, nevezetesen, ami embernél lehetetlen, Istennél lehetséges, akkor ez egy nagyon elszomorító történet lenne. Ha az ember túlteszi magát a jól ismert bibliai történet megszokottságán, akkor csak úgy tódulnak a megválaszolásra váró kérdések bennünk, és nagyon is érthetővé válik a tanítványok megdöbbenése, akkor hát kicsoda üdvözülhet. Ha ez ilyen nehéz, ki tudja ezt elérni? Jézus nem állított túl magasra a mércét? Nem viszed ezzel tanításodat, magaddal és csodáiddal együtt a mítoszok világába? Ha az ember jó, becsületes életet él, vallásosságának megfelelően, az miért nem elég? A vagyonhoz, a magaméhoz való ragaszkodás miért akadály Krisztus követésében? Ennyi kérdés után azt hiszem érdemes ezt a történetet, és különösen a gazdag ifjú személyét egy kicsit talán alaposabban is megvizsgálni. Sok tanulságot szolgáltathat számunkra. Ha ezt a gazdag embert jellemezni kellene, én valahogy így kezdeném. Ez a fiatal ember teljesen meg volt elégedve magával, de ennek ellenére nem volt teljesen biztos a dolgában. Furcsa ez a kettősség, mégis azt hiszem, a legtöbb emberre ez jellemző. Hite szerint úgy látszott, minden tőle telhetőt megtett. Mégsem bizonyos abban, hogy az örök életet elnyeri. A beszélgetésből kiderül, hogy becsületesen, erkölcsösen, a vallásos előírásoknak megfelelően élt, de azt hiszem nem állok messze az igazságtól, ha azt mondom, mindezt részben annak köszönhette, hogy gazdagsága révén egy védőburokban élt. Előkelő családból származhatott, jó nevelésben részesülhetett, és ennek megfelelően nyilván közmegbecsülésnek örvendhetett. De mindez nem jelenti azt, hogy isteni mércével mérve is rendben lett volna minden. Ha elvesszük a védőburkot, a gazdagságot, és az ezzel járó előnyöket, kiderült volna, hogy a korábban felsorolt jó tulajdonságok egyike sem igazi, csak az adott körülmények produktuma. Ennek az embernek a vallásossága társadalmi termék. Nem az Istennel való személyes kapcsolatból fakad emberi jósága. S ha a gazdagság védőburkát elvennénk, egy más emberrel találnánk magunkat szembe. Ha a burok szétpattanna, ez az ember elvesztené önmagát. Barátunk sejtetett valamit abból, hogy még sincs minden egészen rendben nála. Ezért kérdezi az Úr Jézust, mit tegyek még, hogy az örök életet elnyerjem. De figyeljük csak meg, hogyan zajlott le ez a beszélgetés. Tisztelettudóan megszólítja Jézus Krisztust. Jó mester! S rögtön kellemetlen csalódásban van része. A mester visszautasítja bókját, a jó jelzőt, s felhívja a figyelmét arra, hogy csak egyedül Isten jó. Az Úr Jézus első szavai már egy világot omlasztanak össze benne, az ő jó cselekedetekre épült világát. Ez azt jelenti, hogy erkölcsössége, vallásossága és humánus jótettei ellenére sem állíthatja ki magáról a bizonyítványt, hogy én jó ember vagyok, tehát elnyerem az örök életet. Nem volt könnyű belátnia ezt. Jézus tehát nem illetődött meg az udvarias megszólításon. Az emberi tiszteletadás mögött tudja, mi van, sokszor csak üres szavak. Válaszából kiérződik, hogy két világ találkozott itt össze, és a beszélgetés során kiderül, milyen nehéz az egyik világból a másikba átjutni. Jézus magatartásából nyilvánvaló, hogy ő nem hajlandó kiegészíteni a fiatalember jóságában mutatkozó esetleges hiányosságokat. A jó cselekedetek által üdvözülni vágyó ember eljuthat egy bizonyos pontig, ahol úgy érzi, ennél többet nem tudok tenni, pedig azt látom, ez még nem elég. Talán Jézus, most van valami jó tanácsod, gyere, told meg életem hajóját, hogy szépen bevitorlázhassak Isten országába, az örök életre. No persze gazdagságommal, életfelfogásommal, már kialakult szokásaimmal együtt. De Jézus Krisztus nem tudja életünk hajóját úgy révbe vinni, hogy közben átnevenné egész életünk fölött az irányítást. Ő nem hajlandó a másodpilóta szerepét betölteni. Vagy belép az életünkbe és átformál mindent, úgy, ahogy az ő isteni mércéjének az megfelel, vagy kívül marad. Más megoldás, más alternatíva nincsen. Aki Isten országába akar jutni, aki Krisztus követő akar lenni, annak számolnia kell azzal, hogy életében Jézus Krisztus mellett minden másnak csak alárendelt szerepe lehet. Vagy Jézus Krisztust követem, mindenben neki adom meg az első helyet az életemben, vagy valaki másra hallgatok. Kettőt egyszerre ebben az esetben nem lehet tenni. Ő ezt kizárt esetnek tartja. Azért mondotta el a tűfok hasonlatot, hogy érzékeltesse, mennyire képtelen gondolat életünk minden vélt gazdagságát átmenteni Isten országába. Oda csak mi mehetünk, minden más kívül kell, hogy maradjon. A tűfokán csak csupaszon, minden nélkül mehetek át. De hála legyen Istennek azért, hogy én viszont annál szívesebben látott vendég vagyok. Sőt, mi több, Isten mindent megtett azért, hogy többet semmi ne válasszon el engem Istentől. Csak a hozzám tapadt gazdagság áll útjába az Istennel való megbékélésnek, az Isten szerint való igazi életnek. A gazdag ifjú tudta, gazdagsága nélkül ő nem az, aki volt, s félt elveszteni önmagát. Tudta, ha a védőburok szétpukkad, nem marad belül semmi érték. Ezért ragaszkodott gazdagságához, védőburkához, ahelyett, hogy engedelmeskedett volna Jézus Krisztus hívásának, jár és kövess engem. Megtalálhatta volna így önmagát, életét, az örök életet. A gazdag ifjúra nagyon ráillik az, amit az Úr Jézus egy másik alkalommal mondott. Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét minden nap, és kövessen engem. Mert aki meg akarja tartani az ő életét, elveszíti azt. Aki pedig elveszti az ő életét, én értem, az megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, ha minden világot megnyeri is, ő magát pedig elveszti, vagy magában kárt val. A gazdag ifjú nem vállalkozott Jézus követésére, túl nagynak találta ennek árát. A tanítványok azonban, akik e jelenet tanúi voltak, nem állták meg, hogy fel ne tegyék-e jogos kérdést. Akkor hát kicsoda üdvözülhet? Ha ez ilyen súlyos áldozathozatallal jár, kicsoda képes ennek megtételére? A válasz nem maradt el. Ami lehetetlen az embereknek, az Istennek lehetséges. Nem madácsi válasszal zárul a szín, ember küzdj és bízva bízzál. Nem is valami olcsó bíztatással, ennek ugyan nem sikerült, ti azonban csak próbáljátok meg. Jézus Krisztus válaszában elismeri, a dolog emberileg lehetetlen. Senki nem képes önmagától megszabadulni. Senki nem képes Istennek tetsző életet élni, isteni segítség nélkül. Emberileg lehetetlennek látszik elszakadni mindattól, ami eddig hozzám tartozott. Hogyan mondhatnék le mindenről, még a magam feletti jogot is feladva? Ki tudja ezt megtenni? A rövid jézusi válasz így hangzik. Istennek lehetséges. Isten képes egy ilyen változást véghez vinni az emberben. Én önmagamtól ennek megtételére képtelen vagyok. Isten azonban segítségemre jön, ha én erre felkérem. Ha el tudom mondani, hogy akármi áron is, de én Krisztus követője akarok lenni, Isten elvégzi bennem újjáteremtő, újjászülő csodáját, és én más emberré leszek. De erről az isteni munkáról a most következő ének után még bővebben fogok beszélni. Előbb tehát az ének a Mesterről, Jézus Krisztusról, akit a gazdag ifjú nem volt hajlandó követni.